Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai újszövetségi ige szakaszból, Máté evangéliumának a 18. részéből, a 15. versektől a következőképpen. Ha védkezik atyád fia, menj el hozzá, nyisd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vigy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogány vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek, hogyha közületek ketten vagy ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ha feltenném a kérdést és kész felemeléssel kéne rá válaszolni, bántottak-e már meg minket? Akkor biztosan mindenki feltenné a kezét. És mi bántottunk-e már meg mást? Ez is egészen valószínű. Esetleg bántotta már meg minket keresztény ember. Még ez is előfordulhat. Vagy mi megbántottunk másik keresztényt. Van, hogy én szívesen azt mondanám ilyenkor, és szoktam is első indulatomban mondani, hogy úgy bokárunk nem a másikat. És nem feltétlenül azt az eljárást alkalmaznám, amit Jézus mond itt, és szépen lépésről lépésre elmagyaráz az őt hallgató tanítványoknak és embereknek. De azt láthatjuk, hogy a Isten fia ezzel a kérdéssel is foglalkozik, ahogyan azt le is írja ebben az evangéliumban és előnk adja. Az első lépése ennek az, hogyha most meg akarjuk nézni, milyen állomása is vannak ennek a megbékélésnek. Ha védkezik atyád fia ellened, ahogy a régi károli fordítás mondja, mert ezért ezt ne felejtsük ki belőle, menj el hozzá és ízd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyát, fiát. Ha védkezik ellened, ezt a részt kiemelném. Mert gyakran vagyunk úgy, vannak vércsérelmeink. Nem úgy nézett rám a másik, nem azt tette, amit én elvártam, nem akkor és nem úgy szólt, és éppen véletlenül hátat fordított, és különben is hogy tud ilyen csúnyát nézni, és lehet szegény, nem tudsz ebben nézni. És igen, vannak ezek a vércsérelmeink, és aztán oda mennénk, és olyan szívesen leosztanánk a másikat, és megmondanánk neki, hogy milyen gonosz és hogyan a lelkünk begázolt. És azt mondja az Isten igéje, hogy akkor, ha védkezett ellened, akkor, ha valóban bűn történt, akkor menj oda hozzá. Ne az ilyen vélt sérelmekkel, amikről te úgy gondolod, hogy igen, nekem igazam van. Fontos ezt szem előtt tartani, erre emlékeztetni minket, hogy ne az ilyen érzéseink és pillanatnyi felindulásaink vezessenek bennünket, hanem tudjunk lecsendesedni és megvizsgálni azt, hogy valóban helyet adhatok annak a sérelemnek? Valóban igazam van? Vagy tényleg egész egyszerűen azt kell mondani, hogy ezzel nem foglalkozom, mert nem is ellenem irányul. Lehet, hogy a másiknak is rossz napja van. Lehet, hogy neki is ott van előtte valaki rálépett a tyúk szemére, mielőtt idejött volna a közösségbe. Lehet, hogy egész egyszerűen csak fáradt, mert már hányadik hete jár dolgozni folyamatosan úgy, hogy nincsen pihenése. És nem a vélt sérelmeket kéne ilyenkor szem előtt tartani, amik képesek a kapcsolatainkat megfertőzni, és gyakorlatilag közénk állni, és megrontani a viszonyt. Közben pedig nem is történt valójában semmi. Jézus azt mondja, hogy amikor tényleg bűnt követett el a másik, azt tette, ami nem helyes, akkor menjen el hozzá. Menj és beszéld meg vele. És itt a következő szó, amit kiemelnék, nagyon gyakorlati ez az ige szakasz. Vele beszéld meg, nem mással. Nem kell rögtön a gyülekezet elé tárni. Nem kell rögtön panaszkodni. Nem kell rögtön elmondani mindenkinek. Mert olyankor mit akarunk? Sajnáljuk magunkat, és mennyivel jobb nekünk, ha minél többen sajnálnak minket. Ha minél többen mellénk állnak, aztán gyakran az lesz belőle, hogy egyre többen szidjuk azt a másikat, vagy ítéljük meg. Mert mennyivel egyszerűbb ez, mint oda menni és elrendezni a dolgokat vele. Elmondjuk, hogy mások is sajnáljanak minket, de szegény, Szeretnénk, hogy jogos legyen a sérelmünk, és gyűjtünk magunk mellé még embereket, akik megerősítenek ebbe. Tényleg nem így kellett volna tennie. Tényleg csúnyán nézett akkor. Tényleg nem volt igaza. Tényleg elbánt veled. Milyen már az ilyen ember. És erre is figyelmeztet Jézus ebben az igében, amikor elmondja. Testvériség a gyülekezetben, ez a cím van neki adva, hogyha ilyen problémád van egy másik keresztényel, egy másik hívő emberrel, akkor ne másokkal beszéld meg először, hanem vele. Az az eljárás, az az első lépés, amit meg kell tenni. Aztán azt is mondja az igen, hogy kinek kell oda menni. És lehet, hogy ez is egészen nehéz. És a gyakorlatból tudom, hogy kifejezetten nehéz. Mert mit látunk, nem a sértő megy oda bocsánatot kérni. Hanem akit megsértettek, az megy oda. És az mondja azt, hogy figyelj, üljünk le és tisztázzuk. Szeretném, hogyha tudnád, szembesíteni szeretnélek. Hogyha világos lenne előtted, hogy mi történt. És még nem is annyira azt számít, hogy mi a sértettség. Tulajdonképpen miért is fontos az egymással való kapcsolatnak a rendezése? Arra a válaszra jutottam, hogy első rendben nem azért, hogy az én sérelmem a helyére kerüljön, hanem azért fontos, hogy az az ember, aki bűnt követett el, az nem csak ellenem vétkezett, hanem az Isten ellen is vétkezett. Gondoljunk csak bele, a héten olvastuk az Ószövetségben Dávidnak és Nátánnak a történetét. Amikor oda megy Nátán próféta, és tudja jól, hogy Dávid milyen dolgokat tett, hogy egyrészt házasságtörést követett el Becsabéval, másrészt nem elég ez, még teherbe ejtette, és meg is ölette a férjét, hogy még ne is legyen útban. Nem jött rá az áter, ezért a B-tervet alkalmazta, és aztán elvette Becsabét feleségül. És oda megy hozzá a próféta, és mond neki egy példázatot. Képzel, Dávid, van két ember. Az egyiknek csak egy báránykája van. A másiknak meg se tudja számolni, mennyi állata van. És mit csinál a gazdag ember? Amikor vendége érkezik, akkor elveszi annak a szegénynek azt az egyét, ami vele együtt evett és ivott, ami ott aludt mellette, és azt vágja le. És Dávid teljesen felháborodik, és sokkal nagyobb büntetést mond, mint ami jogos lenne, mint amit a törvény megállapít, mint amit Mózes előírt. Az ilyen embernek annak meg kell halnia. És mit mond rá a próféta? Te vagy az az ember. És Dávid rájön. Persze, Úriás ellen is vétket követett el, csak szegénytől már nem lehet bocsánatot kérni. De mit mond, hogy vétkeztem az Úr ellen. Vétkeztem az ő törvénye ellen, mert nem ezt várja el tőlem. Ahogy szoktuk mondani humorosan, nem ezt várja tőlünk a szakvezetés. Dávidtól sem. És első rendben igen, hogyha bűnt követünk el, vagy vétket, az Isten ellen, követik el. És ezért fontos, még akkor is, hogyha ellenünk követték el, oda menni és helyreállítani a másikat. Felhívni rá a figyelmét, mert a bűn elválaszt bennünket Istentől. Mert az beáll, beékelődik. Akkor annak az embernek nincs kapcsolata az Istennel. Akkor fontos, hogy ezt meglássa, hogy ezt le kell tenni. Hogy ott bűnvallásnak kell lennie, ott helyre kell állítani valamit, ami elromlott. Tehát ezért fontos, hogy oda menjünk egymáshoz. Mert fontos nekem annyira a másik, hogy ne legyen távol az Istentől, hogy helyreálljon ő is. És azért is fontos ez a fajta helyreállítás, nem csak emiatt, hanem hogyha kifelé gondolkodunk, a világ felé, akkor bizonyságtétel, hogy nekünk milyen egymással a kapcsolatunk. Mi hogyan élünk meg egymás mellett. És nem azt mondja az Isten ígéje, hogy mindig csupa szeretet minden, hanem azt is mondja néhol, hogy tűrjétek el egymást, viseljétek el, szenvedjétek el, mert van, amikor nehezebb egymást elviselni. De amikor bármi olyan ügyünk van egymással, akkor milyen kifelé ez a bizonyságtétel? Azt látják rólunk, hogy az egyik megy erre, a másik arra, és duzzogunk, és a képünkre van írva hetekig. Mi az, ami látszik rajtunk? Vagy fontos-e annyira a másik, akiről azt mondom, hogy igen, testvérem az Úrban, hogy akkor ez gyakorlat is az életemben. Vagy csak azt mondom, hogy igen, ez egy mondat, amit el szoktam mondani, de sok minden következménye nincsen. Azért is fontos, mert látják rajtunk, és a testvériséget várja el tőlünk az Isten a gyülekezetben. Ennek a megélését. És nem azt várja, hogy szentek legyünk. gondoljunk csak bele, még a katolikus egyházban sem gyakorlat az, hogy valakit az élete folyamán szenti javatnak. Meghalt, eltelik bizonyos számú év, és csak utána lehet felterjeszteni ezt, hogy avasság boldog-e, avasság szent, én nem is tudom pontosan ennek, hogy van a menete, de nem azt várja tőlünk sem az Isten, hogy legyünk szentek már itt ebben a földi életben, hanem hogy törekedjünk rá. És ez azt jelenti törekedni rá, hogy beismerem a bűnömet, beismerem a vétkemet, és akarok azon változtatni, akarom azt helyreállítani, akarok újat kezdeni. De az nem mindegy, hogy miként állítjuk helyre a kapcsolatot, mert ugye ez a bűn és a vétek elválaszt egymástól, és ugye Istentől is. És azt is látni kell, hogyha én nem vagyok hajlandó megbocsátani, akkor nekem sem tud megbocsátani az Isten. Ha én nem vagyok hajlandó valamit elengedni, ha úgy szorongatom, és persze nem jó, mert ott van az emberben, hogy de jó lenne lerakni ezt a terhet, ezt a fájdalmat, megszabadulni tőle. De addig az Isten se tud rá enyhülést adni. Addig ő se tudja, ha én nem vagyok hajlandó másnak elengedni a vétkét. Nem véletlenül adta Jézus a mi atyánkban elénk példaként azt, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan én is megbocsátottam nektek. Kell ennél nagyobb példa a megbocsátásra? Gondoljunk csak bele, sokszor mi tart bennünket vissza a megbocsátástól? Azt hiszem, hogy a saját sértettségünk ugye leggyakrabban, és a büszkeségünk. A másik is vétkezett, ő is hibás. Ő is jöhetne először bocsánatot kérni. És igen, nyilván ez ott van az emberben. És eszembe is jutott egy film, amit biztos inkább csak a nők kedvelnek, és a férfiak nem, a Büszkeség és balítélet, persze a régi változat, ami 6 részből áll, nem az 1-1,5 órára lerövidített, és ott pont erről szól a történet. Találkozik két fiatal, az egyik kicsit pökhendi, kicsit büszke arra is, hogy ő honnan jön, kicsit úgy lenézi a másikat, a másik meg rögtön ítél. És aztán arról szól nem tudom hány rész, hogy ők nem tudnak egymással zöld árokra vergődni, a végén meg mikor sikerül megbocsátani és elengedni a vért sérelmeket, akkor lesz belőle egy boldog házasság. Persze ez nyilván a romantika angol változatában megvan kicsit fűszerezve, de tényleg, amikor ragaszkodunk hozzá, és mert nekem van igazam, mert az a másik már milyen volt, az akkor engem leszólt, vagy bármi. Bármit követett el, és mennyivel egyszerűbb lenne helyreállítani. Mert nem csak a másik vétkezett, hanem azt mondja az Isten igéje, hogyha megnézzük, hogy mindenki vétkezett. Ez a nagy igazság. Mindenki vétkezett, és hiával van a kegyelemnek. Ezt mondja az Isten igéje. Egyikünk sem olyan, hogy nem követett el volna bármilyen vétket is. Lehet, hogy nem pont az ellen, lehet, hogy nem pont az elmúlt 10 napban, de mindannyiunk vétkezett, és hiával van a kegyelemnek. És pont ezért mondja az Isten igéje utána azt is, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Nem véletlen ez a példa, hogy nem a magunk erejéből kell megfeszülve azt mondani, hogy már pedig én most megbocsátok, és azzal is én milyen jó keresztjén leszek, hanem az Isten történik. És ő volt az, aki legelőször megtette felénk ezt a lépést, hogy bár mindannyian vétkeztünk, bár mindannyian bűnösök vagyunk, odalépett és azt mondta, a sértett fél, az élő Isten, azért csak úgy gondoljunk bele, akinek bármire lenne hatalma, azt mondani, hogy megsértettél, megbántottál, nem tartottad be a törvényt, eltörlöm az életed. Meddig tartana az Istennek, hogyha tőle kaptuk az életet? És mit mond? Odalép felénk az Isten, és azt mondja, megbocsátok. Nem akarok többet a vétkedre tekinteni. Azt akarom, hogy a tenger mélyére dobhassam, vagy a hátam mögé, hogy többé ne láthassam, hogy ne azzal kelljen foglalkozni, hanem azzal, hogy a mi kapcsolatunk minél harmonikusabb legyen, hogy minél jobban megismerjük egymást, hogy tudjam rólad gondoskodni, hogy tudjam azokat az áldásokat neked adni, amik ott vannak elkészítve. Az Isten odalép hozzánk, és azt mondja, hogy megbocsátok. És pont emiatt nekünk is lehet odalépni a másikhoz, és azt mondani, hogy megbocsátok, és lehet nem azért, mert megérdemled, lehet nem azért, mert kölcsönösen bocsánatot fogsz kérni, hanem mert az Isten is megbocsátott nekem. És igen, ez nagyon nehéz. De ez az, amit az Isten igéje mutat számunkra. Aztán azt is mondja, hogy ha valaki nem hallgatna, az intésre, így négy szem közt, akkor a második lépés az, hogy menj, vegyél magad mellé még egy vagy két embert, hogy legyenek tanúk. És nem azért kellenek ezek a tanúk, hogy többen vagyunk ellene, minél jobban leszidjuk, hanem azért, hogy a sértett fél az... Bocsánat. Az ne egy ilyen személyes harcban legyen, hanem legyenek tényleg emberek, akik látják, hogy mi is történik. Akik tudják kívülről szemlélve megítélni jól a helyzetet. És tudják akár tanácsolni a másikat. Hogy felismerhető legyen a vétek. A tanúk tulajdonképpen a védelmet biztosítják ebben az esetben. És nem az vezérli őket, hogy megítéljék a másikat, hogy ők is ítéletet mondjanak, hanem a szeretetnek kell vezérelnie. És erre megint csak egy példát tudnék mondani. Van egy sorozat, amiben néhány barátról szól, és ott, hogyha az egyik barát valami olyan szokást vesz fel, vagy nem jó felé tart az élete, akkor a barátok szerveztek egy ilyet, egy közbelépés. És mindegyik ír egy levelet azzal kapcsolatosan, hogy figyelj, ezt így nem kéne, és mindig ez váratlanul történik. Belép az érintett fél a szobában, és addig, már ki van tűzve az átló közbelépés, és mindenki ott áll a kis borítékkal, amit fel is olvasnak. És nekem ez nagyon megszólító volt, ha bár nyilván világi, de itt is mi az, ami vezérli a másikat, hogy összetartoznak egy közösségbe, és nyilván a szeretet az, amikor látják, hogy lehet, hogy egészen apró dologban is hülyeséget csinál a másik, de lehet, hogy élete nagy baklövését készül elkövetni, akkor lépjünk közbe és mondjuk el neki, akkor szembesítsük vele, hogy tudjon változtatni rajta. És igen, hogy tudja felismerni, hogy mi vezérli ezt a közbelépést. Aztán azt is mondja az ige, hogy ha ez sem elég, akkor tovább megy harmadik lépésként, akkor mondd el a gyülekezetnek. Hogyha nem elég az, hogy ott vannak más tanúk, akkor tárd a gyülekezet elé. És itt megint csak visszautalnék az elsőre, hogy nem rögtön az egész gyülekezetnek kell elmondani, nem rögtön mindenkinek elplegykálni, hanem hogyha nem hallgatott ám négy szemtől, ha nem hallgatott a tanúkra, akkor mondd el a gyülekezetnek. Főleg egy ilyen kis gyülekezetben, mint amilyen a miénk, ha néhány tanú már tudja, vagy néhány ember, akkor már elég nehéz titokban tartani. Amúgy is mindenki mindenkiről tudni vél valamit. Egyszerűbb azt mondani, hogy ez a helyzet, itt probléma van. És nem azért, hogy legyen nektek is miről csámcsogni, hanem azért, hogy minél többen tudjanak azért kanyarodni, hogy ez helyreálljon. Megint csak. Miért kell a gyülekezet elé tárni? Mert szükség van arra, hogy mások is ezt oda vigyék az Isten elé. Hogy mások is tudjanak ezen munkálkodni. Még hogyha nem is megy oda mindenki, és nem mondja el mindenki a véleményét, mert nem erre van szükség. De azt, hogy tudjuk egymást hordozni. Nem véletlenül van például, hogy vasárnap estén, amikor ima közösség van, akkor megosztjuk egymással a dolgainkat. Hogyha eszedbe jutok a héten, akkor mi minden van, ami miatt könyöröghetsz értem, amit szeretném, hogyha te is imádságban megfogalmaznál az Isten előtt. És aztán a legvégső eset pedig az, amit itt az ige elénk tár, és ez elég fájdalmas tud lenni, és nehéz is megmondani, hogy konkrétan hogy is gondolja ezt Jézus, de azt mondja, hogy el lehet jutni arra az állapotra, és lehet, hogy túl korán, lehet, hogy sokat kivár az ember, de arra az állapotra, amikor azt kell mondani valakinek, aki nem hajlandó a bűnéből megtérni, hogy akkor te ne gyere a közösségbe. Ha te nem vagy hajlandó erre azt mondani, hogy bűn, ami nyilvánvalóan az Isten előtt az, akkor ne gyere. Akkor ne szolgálj. Ha valami olyan takargatni valód van, akkor ugyan már ne legyél benne a dicsőítő csapatba. Akkor nem teljes, nem tiszta az a dicsőítés, amit az Isten elé felemelsz, az nem jó élet. Akkor nem azt mondjuk, hogy soha többé nem akarunk téged látni, de a magad érdekében. Mert nem fér össze a kettő az, aki nem akar tudatosan, aki nemet mond arra, hogy megtérjen, és azok, akik az Istenhez minél közelebb akarnak tartozni. Aki nem tér meg, azt mondja, tekintsétek úgy, mint a vámszedőt, vagy meg is fogalmazza még másképp, hogy tekints olyannak, mint a pogányt, mint aki nem ismeri. Habár hallotta az evangéliumot, de egyik fülén be, a másikon ki. Ha ezt cselekszi, nyilván ez a saját döntése. De annak az a következménye, hogyha valamire tudatosan nem esnek, hogy akkor valójában nem tartozik ehhez a közösséghez. Akkor színlelésből, vagy azért, hogy nagyobb viszályok legyenek, akkor nem kell ezt erőltetni. Majd, ha ténylegesen döntött, akkor jöjjön és örömmel fogadja az a közösség, azt hiszem, ahogyan a tékozló fiút is örömmel fogadja az atya. Aki bár elmegy, elfújtorog, de mégis aztán elé fut az atya, és átöleli. És nem azt mondja, hogy egyszer már elmentél, akkor nem fogadlak vissza, mert mi van, ha még egyszer adsz egy pofont, hanem szeretettel befogadja. Akkor egy időre ki kell zárni a közösségből. Ahogy gondoljunk csak bele az Ószövetségben, Mirjam esetében, amikor fellázad a saját testvére Mózes ellen, akkor az Isten őt poklossággal sújtja. És amíg letelik a tisztulásának ideje, az Isten nem azt mondja, hogy nem fogja meggyógyítani, de addig menjen ki a közösségből. Addig ne legyen ott az emberek között. Addig legyen ideje ezt átgondolni, megfontolni, hogy mi is történt, hogy miről is van szó. És tudom, hogy kényes téma ez. És igazából úgy gondolom, hogy az Isten adja számunkra, hogy a szívünk az ne keményedjen meg, amikor védkezünk, hogy tudjunk bocsánatot kérni egy résztől, és tudjunk bocsánatot is adni a másiknak. Mert ez is jelenti, hogyha az Istenhez tartozom, hogy nekem megbocsátattak a védkeim, ezért én is akarom magam ebbe gyakorolni, hogy bocsánatot adni. Hozzá kell ehhez szokni, mert itt is történnek sértések. Sajnos ez van, mi sem vagyunk tökéletesek. Még mi sem dicsőültünk meg. Majd ha az Úristen visszajön és megítél bennünket, akkor ígéretünk van rá, vagy a feltámadáskor, hogy majd megdicsőült testben vele lehetünk. De most még ott vannak az óemberünk minden nyomorúsága, amivel naponta kell küzdeni. És gyakorolni kell azt, hogy igen, megbocsátok. Igen, nem haragszom. Vagyis haragszom lehet egy darabig, de megbocsátok. Nem akarom ezt hurcolni magammal. Le akarom rakni ennek a terhét. Az Isten adja, hogy tudjuk ebben egyre inkább gyakorolni magunkat, és ebben növekedni. Úgy eszembe jutott a pénteki hittanóra ennek kapcsán, amikor a gyerekekkel leültünk, és már csak kinezgettünk, és készítettük a kis órához kapcsolódó foglalkoztatót, és egyszer csak az egyik elkezdte énekelni a Homokba írva című számot, hogy igen, így kell tenni a vétekkel, hogy homokba kell írni azt, ami fáj, hagyni kell, hogy vigye a szél, és nem felróni azt a bűnt, amivel megbántott más, hanem homokba írni, mielőtt megjegyezhetném. És azt is mondja ez a szám, hogy és oda kell menni, megölelni, még akkor is, ha nem te vagy a hibás. És elengedni minden tartozást. Adja az Isten, hogy tudjuk ezt megtenni. Akár gyülekezeten belül, akár a családunkban, bárki felé, ahol sérelmünk van. Mert az Isten akar bocsánatot adni, akar ezekből szabadulást készíteni számunkra. Tudjuk ezt tőle elfogadni. Így legyen.